Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székébe. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Az első Zsoltár első versét énekeljük fennállva.
Aki nem jár hitlenek tanácsán, és meg nem áll a bűnösök után, a csúfolóknak nem ülszik éne, ne gyönyörködik az Úr törvényében, és arra mondja, mint éjjel vakban, az éjjelben nagy boldog bizonyja.
Foglaljuk el a helyünket. És a 197-es énekünket énekeljük, semmit ne bánkodjál dallamára, hálaadásunkban rólad emlékezünk.
Kegyelmes Istenünk, tégedet tisztelünk. Te nagy jó voltod én, és felmagasztalunk, haszontalan szolgák, mert ezzel tartozunk. Hagyj le füleidet, és megkérésünket, mi édes Istenünk, ne nézd bűneinket. Tiszta szívből kérünk, mi könyörgésünket, vedd hozzá, esedezésünket. Gerjeszt fel igédnek szerelmét lelkünkben, Szentlélek Istennek szentségét szívünkben. Adj igaz értelmet bőséggel elménkben, téged szolgálhassunk e földön éltünkben. Tanúságra erőt csak te tőled kérünk, hogy szent Istenséged dicsértessék tőlünk. Ha először a te országot keressük, semmiben nem nézhet fogyatkozás nékünk. Az én gyorsaságot elkezdett dolgunkban, végig megmaradás mi hivatalunkban. Szorgalmatosságot, hűséget tisztünkben, egymás szeretetet plantáinak
A mi segítségünk, vasárnapi ünnepszentelésünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Istennek igéjét hallgassuk meg, amint az megiratott a mi számunkra az első Zsoltárban.
Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint. Nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel-nappal. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét, és nem harvad el a lombja. Minden sikerül, amit tesz. Nem így járnak a bűnösök, hanem úgy, mint a pólyva, melyet szétszór a szél. Ezért nem állhatnak meg a bűnösök az ítélet idején, és a vétkesek az igazak közösségében. Mert ismeri az Úr az igazak útját, a bűnösök útja pedig semmibe vész.
Isten tegye áldottá az ő igéjét, szívünk befogadását, hagyjuk meg a fejünket és csendesedjünk el. Urunk Istenünk, megköszönjük néked azt, hogy most itt lehetünk a te házadban. Megköszönjük néked azt, hogy valahányszor ide jövünk, akkor mindig a te közösségedbe, te társaságodba lehetünk, odaülhetünk a lábaidhoz és tanítatunk. Pedig méltatlanságunkkal jövünk a sokfelé szétfutó, szétmenő gondolatainkkal, gondjainknak terhével, sokszor haraggal a szívünkben, sokszor kétségbeeséssel, máskor örömmel, csak éppen hálát adni mulasztunk el. És köszönjük, hogy a te nagy kegyelmed és szereteted az, ami minden esetben megmutatkozik és tapasztalattá válik, hogy egyszer csak átéljük, hogy milyen jó itt lenni a közeledbe, milyen jó téged dicsérni, és milyen jó meghallani, hogy az igén keresztül te szólsz. Szent lelked munkál, már akkor is, amikor elindultunk ide, munkál, akkor, amikor énekelünk, amikor imádkozunk, amikor igét hallgatunk, amikor vesszük az áldást, és az a kérésünk, hogy amikor elmegyünk, akkor is az munkáljon. Odahaza, családjainkba, munkánkba, mindennapjainkba. Lehessünk a te gyermekeid, és élhessünk a te dicsőségedre. Áldj meg, és őrizd meg bennünket, mindnyájunkat. Hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Foglaljuk el a helyünket, testvérek, és kérném szépen a gyermekeket, akkor vannak itt egész tömegek. Gyere csak, főnököm, gyere. Na, már itt a tajatost. Ez az. Ah, gyertek, gyertek! Mindjárt kiürül a templom, mind kijöttök. Gyertek, gyertek! Körbe fogunk kérni, egy picit menjetek széjjelebb, és fogjátok meg egymás kezét, jó? Úgy, arra ott egy kicsit húzódjatok, menjetek úgy, az ott a kezed, jó? Ott te is, főnököm, fogd meg a kezét, te segíts neki egy kicsit. Ah, úgy, gyertek, úgy, add, és te meg... Kapd el a kezét, Eszter. Úgy, jó. Na most egy rendes nagy köszönést kérünk szépen. Áldás, békesség.
Áldás, békesség.
Na, köszönöm szépen. Hát elmondok nektek egy ilyen kis ma reggeli történetet, hogy mi jutott róla eszembe, amikor reggel fölébredtem, és kinéztem, és egy kis kétségbeesés lopózott a szívembe, hogy esik a hó. Ami hát egyébként nagyon szép, csak mondom, essen januárban, februárban már ne essen, igaz? De örülsz neki? Van egy kis hó, azt elhiszem. Na, mert ugye akkor az ember mit csinál, amikor hó esik, mester?
Hát ez az,
és én vasárnap reggel ezt annyira nem szerettem 6-kor, de hát mindegy. Aztán, hogy elkezdtem, hoztam egy nagy vesző söprűt, és elkezdtem ott dolgozgatni, eszembe jutott valaki. És egész idő alatt, amíg söpörgettem, ő járt az eszembe, gyülekezetünknek a legidősebb tagja, úgy hívják, hogy a Gizi néni, ott ül a szélen a Gizi néni, és miért jutott eszembe? Az jutott eszembe, hogy jönnek az idősek, nekik nem olyan egyszerű eljönni a templomba, amikor esik a hó, igaz? És mondom, hogy mi lenne, ha itt a lépcső, mert az annyira csúszós itt a lépcső, még el is esne. Akkor már egyszer elesett szegény. Tehát jó ég, mondom, akkor gyerünk nyomni. Aztán gondolkodtam tovább, hogy itt a lépcső nem jó, még csúszik, kipróbáltam, el is csúsztam rajta. Eszembe jutott, hogy még van egy kis só az egyik zsákba, és én mentem, és leszórtam ott a lépcsőrészt, ami a legcsúszósabb, hogy ne csúszson. És akkor még tovább gondolkodtam azon, hogy hát a sóról mi jut eszébe egy papnak rögtön. Hát világos, hogy a hegyi beszéd, és azt mondja Jézus, hogy ti vagytok a világ sói, ugye? A só mire való? Kezdve nem lenne ízes az ételed. Hát most gondolkodtam ezen, mondom, jó, ez itt összejön a dolog, csak mivel én már nem esek se cukrot, se sót, ez így most nehéz, ez az értelmezés, hogy akkor mire jó a só, hogyha nem ízesítésre? És akkor eszembe jutott. Hát pont ezt csinálom most. Szórom le a sót. Miért? Hogy felolvassza a jeget. És ugye azt mondja Jézus, hogy a keresztényben legyen olyan, mint a só, igaz? Ne csak ízesítjen, hanem a hideg szíveket olvassa fel. Igaz? Nem csak arról szól az, hogy só vagyok, hogy jaj, ízes, egy kicsit ott mosolygok, és mindenki elolvad, hogy na ez egy milyen rendes keresztény gyerek. Ennél többről van szó. Körülöttem meghagyott, magukba fordult, meghidegedett szívű emberek egyszer csak fölmelegednek. Ez egy egész életre való program egy rendes kereszténynek. Világos? Megjegyezted?
Igen.
Na, nagyon szépen köszönöm, akkor áldás, békesség.
Áldás, békesség.
Akkor egybe mentek most, ugye, ha igaz? Jó, jön az Angela néni, jó, szerdusztok. Az ige hirdetésre készülve a 370. dicséretünk második versét énekeljük. 370. Te szentségnek új világa.
Te szentség. Thank you.
Istennek igéjét hallgassuk meg, amint az a Galata levél 6. részében megíratott a mi számunkra a következőkben. Testvéreim, ha valakit tetten is érnek valamilyen bűnben, ti, akik lelki emberek vagytok, igazítsátok helyre az ilyet szelid lélekkel, de azért vigyázz magadra, hogy kísértésben ne essél. Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be a Krisztus törvényét. Mert ha valaki azt gondolja, hogy ő valami jó lehet, semmi megcsalja önmagát. Mindenki a saját tetteit vizsgálja meg, és akkor csak is a maga tetteivel dicsekedhet, és nem a máséval, mert mindenki a maga terhét hordozza. Akit pedig az igére tanítanak, az minden javából részesítse tanítóját. Ne tévelyegjetek. Istent nem lehet megcsúfolni, hiszen amit vet az ember, azt fogja aratni is, mert aki a testének vett, az a testből arat majd pusztulást, aki pedig a léleknek vett, lélekből fog aratni örök életet. A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk. Ezért tehát, míg időnk van, tegyünk jót mindenkivel, leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a hitben. Foglaljuk el a helyünket, testvérek! Ezt a testvérek, a Galata levelet olvassuk, most a végére érünk tulajdonképpen. Még az elején elmondtuk azt, hogy ez is nagyon fontos levél a római levél mellett, hiszen a kegyelemből hitáltal való megigazulásnak a leveléről van szó, a törvény cselekedetei nélkül, hogy ez kicsit dogmatikusan hangzik, de a keresztény ember evangéliumi szabadságban cselekszi a jót a lélek vezetése szerint. Tehát itt van a helye a keresztény etikának, egyébként is a levelek többnyire úgy vannak fölosztva, hogy az első részében elmondja legtöbbször az apostol az, ami hirdetni akar, megállapítja legfontosabb igazságot, és aztán többnyire a levél végén, mi következik ebből, egyéni közösségünk életére nézve, és Pál itt a közösségnek a külső, illetve belső rendjéről beszél, ami felnőtt szemléletet igényel, nagykorúságot vár el a gyülekezettől, és ez nekünk is ma nagyon fontos felmutatni valami más lelkületet, mint ami a világban van. A Krisztus közelségének a légköre illata kell, hogy átjárja a közösségeket, akkor is, ha nem vagyunk se valami rendkívüliek, szupermennek, nem vagyunk angyali lények, de kegyelemből élünk hitáltal. És talán ugye az egyik leggyakoribb feszültségforrást tárgyalja először Pál, hogy azt mondja, ha valakit tetten érnek valamilyen bűnben, de az ember az ösztönösen bűnvadász, így fogalmaztam meg, ugye, hogy szerettünk tetten érni. Ugye, ebben mindig van egy kis megkönnyebbülés, és hogy nem engem, nem én vagyok, aki tetten érnek. Az ember tehát ilyen, és Pál nagyon szeliden fogalmaz, azt mondja, hogy valamilyen bűn, itt nem a szándékos, durva bűnre kell gondolni, nem valami elvetemült fickó garázdálkodására, de eszembe jött, hogy a harmadik Richard, amikor azt mondja, hogy eltöltsem a fecsegő időt, elhatároztam, hogy gazember leszek, na ez aztán szándékos bűn. Ugye? Hát mi ilyeneket nem határozunk el, csak elkövetjük, úgy megtörténik velünk, és eszembe jutott az is, hogy ugye ez is ide tartozik, ugye például ez nagyon jó példázza a közlekedési baleset, a legtöbbször eszünk ágában nincs sem okozni, sem elszenvedni, csak mikor látjuk az úton a kis kereszteket, a következmény az rendkívül súlyos, ugye, és aki autóba ül, az pontosan tudja azt, hogy megtörténhetik velem, még akkor is, ha nem akarom, és annak vannak következményei. Tehát ezt mindenki tudja, kicsit lehet hasonlítani hozzá, tehát, hogy elkövet valaki valamit, és mindjárt ott van ugye a vélemény, és hogy miféle ember az ilyen. Ugye mindjárt ott van ez a tettenérő lelkület, hogy hallottad, hogy mi történt, és már mondja is, hogy a mások hibáját mindig keményebben ítéljük meg, mint a magunkét. Ugye, tehát ott szeretjük alkalmazni a törvényt, úgy kicsit ilyen ridegen, formálisan azt mondja róla egyik ige hirdető, hogy a személytelen és kérlelhetetlen. Én pedig ugye egyszerűen csak az igazság nevébe szólok. Hát én nem bántom, hát ez az igazság. Ez kérlelhetetlen, könyörtelen. Ugye, miért vagyunk ilyenek? Mert bizony nagyon gyakran hiányzik belőlünk az empátia, a beleélő képesség, a beleérzés. A németen szépen mondja, hogy a mitgefühl, a vele együtt érzés, az azt is jelenti, hogy megyek vele az ő útján, és megtapasztalom, hogy vajon ő mit élhet át, és milyen terheket cipel, hogy miért jutott adott esetben arra, amire jutott, amit egyébként elítélek. Tehát közösségben bizony nagyon nehéz beilleszkedni abba, akinek nincsen ilyen empátikus készsége, vagy az állandó probléma van, állandóan mindig van valami baj. Azt tapasztaljuk tehát ebben a krízisbe jutott világban, hogy irgalmatlanná vált. Ugye vannak olyan vállalatok, ahol egyenesen kötelező a vezetőn, ne legyen empatikus, mert ez nem éri meg, az veszteséges dolog az empátia. Ugye, szinte ráz a hideg, amikor hallom azt, hogy rajtam se segítettek, én sem segítek senkinek, amikor valami segítségről van szó. Tehát Pál azt mondja, hogy a keresztények nem ismernek másfajta lehetőséget, másfajta viszonyulást, csak az együttérzést és a segítést. Ha ez kimarad, akkor bizonyos lelketlenségről van szó. És azt mondja, hogy ti, akik lelki emberek vagytok. Tehát kinek szól ez? Hát nem arról szól, amit az ember elsőre gondol, hogy hát akkor ezek szerint vannak a lelkiek, meg a lelkiek azok rendesek, a nem lelkiek azok meg gonoszak, hanem arról szól, hogy akik felnőtté váltatok a Krisztus követésben, szabad lelkű emberek vagytok, akik képesek vagytok már felülről szemlélni a dolgokat, anélkül, hogy fölényeskednétek. Ugye ezek a lelki emberek komolyan veszik a történteket, de nem kezdenek el sápítozni, főként nem suttogni, nem kezdenek el, nem érzik úgy, hogy ők mégiscsak jó emberek az ilyenekhez képest, hanem ilyen értem vannak felette, kinőtték ezt a szintet. Nem azért járnak közösségbe, hogy folyton híreket hozzanak és híreket vigyenek, ugye egyetlen hírért jönnek, ugye ez pedig a jó hír, az evangélium. Ugye? És azt mondja az apostol, hogy ha valakit mégis tetten érnek valamin, akkor azt mondja, igazítsátok helyre az ilyet szelid lélekkel. És itt nagyon szép ez az egész kifejezés, nagyon finoman, nagyon szeliden fogalmaz az apostol. Egy orvosi kifejezés van itt, hogy sínbe tenni a törött lábat, arra használják, de használják arra is, hogy valami fekét eltávolít, kivág. Tehát egy gyógyító eseményről van szó, akkor beavatkozik, és fontos az, hogy nem kenem el a dolgot. Nem mondom, hogy ez nem számít, de nem is kínozom. Hát, hogy kivágom a fekét, és mindjárt beletenyerelek, milyen jól esik. Nem ezt teszem, épp elég fájdalmas az, amikor valakinek meg kell valamit mondani, ugye? De a lényeg, a cél a gyógyulás, és nem a büntetés, nem a számonkérés. Hát így gondoljuk végig a beavatkozásainkat, ugye, hogy hányszor kértünk számon valakit, mennyire volt az ilyen szeliden, finoman gyógyító, vagy pedig úgy azért egy kicsit úgy az ujjunkat még úgy belenyomkodtuk ott a fájós részben, mikor valami görcsöt, valamit el kellett távolítani. Milyen lélekkel tettem? Ugye ez a nagy kérdés, nem is az, hogy mit tettem, milyen lélekkel tettem? Szelid lélekkel, vagy az igazság nevében ugye felhatalmazva vágtam, szúrtam, nyomtam, ha csak úgy tekerget kinyába az illető, pedig hát Én csak az igazságért küzdött egy. Érezzük, ezek a játszmák azért ez e fölé nőni, azt mondja Pál, a felnőtt ember, szabad lelkem, nincs szüksége ilyenekre. Ellenben önismeretre, igen, azt mondja, hogy vigyázz magadra, hogy kísértésben ne essél. Ugye, ez Isten lelke segítsége nélkül magam sem viselkednék különbül. Ezt azért ugye alázatosan megvalljuk, mert nagy veszélye ez az ösztönös összehasonlítás, és lehet, hogy ebben egyébként lehet, hogy nem is állunk rosszul. Én nagyon sok embert ismerek, akivel ugye összehasonlítom magam, és mondtam, hogy ezt se csináltam, azt se csináltam, amaz se csináltam. Hát egész jó vagyok, nem? De ha azzal hasonlítom magam össze, akinek lennem kellene, ugye? Aki lehetnék, hogyha az Isten vezetésére jobban odafigyelnék, akkor így ebből az alacsony szintű önelfogadásból rögtön kijön az ember, ugye, gyakran szinte folyamatos önfelmentésbe is élünk, ahelyett, hogy az igazi valónkat élnénk meg, mert nem csak arról van szó, hogy hát ne legyünk most ilyen pöfeszkedők, hanem az, hogy az igazi való még nem jutok el, amelyiket pedig az Isten szeretné, hogy megvalósítsak azt a nagy minőségi, sokkal gazdagabb ént, amit ő gondol nekem, ahogy ő rólam gondolkodik, ugye, ehhez nem az kell, hogy fölébe helyezem magam a másiknak, hanem az kell, hogy az legyen fölöttem, aki valóban fölöttem van, az Úr. Úgyhogy akkor másképp kezdek viszonyulni, akkor leszek igazán beleélő, empatikus, és itt jön ez a nagyon ismert ige, ugye, hogy egymás terhét hordozzátok, úgy töltsétek be Krisztus törvényét. És hát itt nyilván a közös teherhordásról van szó, az egymásra figyelésről, szolidaritásról, a gyülekezetnek az egyik nagy feladata, területe, ugye a szeretet szolgálat, az tulajdonképpen ezen a területen mozog, de itt nem csak erről van szó, ugye ez eddig nem is került nagyon a szemem elé, hogy mit jelent az, hogy egymás terhét hordozni, az azt is jelenti, hogy egymás bűnterhét is hordozni kell. Ugye? Tehát akkor, amikor nem azonosulok a bűnével, de akkor az emberrel, aki bajban van, a szeretet útján találkozom vele. Ugye? És azért létesítek vele többek között kapcsolatot, hogy letehesse, hogy megszabaduljon. És vannak, akik cipelnek bizony ilyen nyomorúságokat, és nem tud szabadulni, és azt mondja Pál, és ez egy nagyon-nagyon borotva élen táncoló dolog, de mégis azt hiszem, hogy nagyon döntő, hogy egymás terhét hordozzátok abban az értelemben, hogy annak ellenére elfogadom azt, aki vagy, pedig tudom nagyon jól, hogy az elfogadhatatlan esetleg, amit teszel, vagy ahogy élsz. Ez is jelenti, hogy egymás terhét hordozzátok, de mindjárt egy kicsit finomítja a képet, hogy nem fordulok el izonyattal tőle, és nem kürtölöm szét, hogy mit hallottam, hanem hordozom a terhét. Hordozzátok egymást imádságban, mert az ilyennek ez a legfontosabb, ugye? És azt gondolom, hogy ez a fajta terhordozás, ez a fajta felelős és kicsit, vagy néha nagyon fájdalmas terhordozás, na ez már magas iskola, ugye, Jézusi látás és bölcs szív kell hozzá, mert mit csinált Jézus? Ugye magára vette a világ bűneit, de hordozta a terhünket, ez azt jelenti. Tehát azt mondjuk, hogy kicsit ezt a párhuzamot akkor kezdjük már érteni, hogy mit jelent ez ebben a szelíd határozottsággal, bölcsességgel, anélkül, hogy elítélném, hogy letaposnám, anélkül, hogy biztatnám, hogy nem baj, nincs semmi baj, ugye, hordozom a terhét leginkább ezzel a könyörgéssel, hogy egyszer tudja letenni, és szabad ember lehessen. Ugye, tehát ezzel nem áll ellentétben az, amit mond utána nem sokkal, hogy ki a maga terhét hordozza, itt is nagyon szép, hát exegézisek, írás, magyarázatok vannak, nagyon sokat elmagyarázott ige, itt a ki katonai kifejezés, ugye, ki a maga batyúját, borjúját viszi, ami nélkül egy lépés sem tehet a katona, tehát a magam terhe nélkül nem is vagyok menetképes. Ugye ez egy ilyen világos dolog, a férfiak, akik voltak katonák, ezt különösen értik, de azért ebben az igében az is benne van, hogy ebben a földi életben átvállalhatok, átsegíthetek, hordozhatom, vihetem a másik terhét, abban az értelemben, hogy mondtam, de Isten előtt nem vállalhatok át. Ugye, ott nem lehet azt mondani, hogy hát megosztjuk ezeket a bűnöket, és hát akkor már mindjárt úgy fele nem. Ott mindenki a magáért felel, ki a maga terhét hordozza. Ezt a kettősséget, ezt jól kell látnunk, értünk, ez is benne van abban, hogy ki a maga terhét hordozza. Isten elé mindenki maga áll a ma napon. Tehát a közös ter az nem azt jelenti, hogy cinkosok vagyunk, hogy megosztjuk a bűneinket, aztán hallgatunk, vagy elkenjük, vagy szőnyeg alá söpörjük, mert elfogadnak így is, mert így is szeretnek engem, azt, hogy levetem, leteszem, és ebben segít a másik. Ez az igazi közös teherhordozás. Tehát, hogy valamiképpen ez a fajta felelősség is jelenjen meg, mert ha ez nem így van, ha nem ebbe az irányba megy, akkor valóban hogy azt mondja, hogy ne tévejegjetek, ne csúfoljátok meg az Istent. És innen tovább lép aztán az apostol, és elmondja a dolgoknak a helyes rendjét. Ugye ez egy nagyon érdekes és nagyon szép és fontos üzenet, ahol azt mondja, hogy amit ugye testben aratunk, lélekben vetünk, lélekben aratunk, háttérben az anyagiakról is beszél, amivel most nem mélyedünk bele, de azt mondja, hogy az anyagiak szolgálják a lelki javakat, és ne fordítva. Mert ahol az anyagiak csak a testi létet erősítik csupán, a lelkit pedig elhanyagolják, megvetik, az az Isten ítéletét vonja maga után. Tehát a háttérben nem csak a lelki, de az anyagi szolidaritás is ott van a teherviselés kérdése, és ugye a keresztény ember életére is igaz, hogy amit vett az ember, azt fogja aratni. És ezért mondja az apostol, ne fáradjunk meg a jó cselekvésében, és ezt húzzuk alá, egy a nagyon fontos gondolat, hogy amíg időnk van. Vannak elmulasztott helyzetek, ugye, sőt elmulasztott életek is akár, ugye bibliai példák vannak előttem, hogy ugye Zákeus története ebbe az összefüggésben nagyon érdekes, hogy ő még, hogy így mondjam, megkapta az esélyt, és nem mulasztott el rendezni az életét, hogy jót tegyen, ugye ne csak jót tegyen, hanem helyre is hozzon. De gondoljunk ugye a gazdag és a Lázár példázatára, ugye ő nem tette meg, amíg ideje volt. És gondoljunk tehát arra, hogy amíg időnk van, és aztán ezt tovább finomítottam magamban, hogy ez nem azt jelenti, hogy amíg élünk. Mert nem biztos, hogy amíg élünk, időnk van a jó cselekvésére, ugye? Mert akár anyagi értelemben, akár szellemi, lelki, akár fizikai értelemben nem biztos, hogy mindig képes leszek a jó cselekvésére. Ugye, Péter levelében olvassuk ezt, hogy többé ne emberi vágyak, hanem Isten akarata szerint éljétek le testi életetek hátralévő idejét. Ez a hátralévő idő, ez nagyon fontos minden keresztény ember számára, mert az idő értékes dolog, de nem a mennyisége miatt csupán, hanem a tartalma miatt. És ez egy nagy üzenet itt a gondolatsor végére, meg a levél végére, hogy a jó cselekvése értelmet ad az időnknek, perspektívát ad, sőt, kiléptet abból a szűkülő világból. Tehát aki ugye már azért elhagyja a bizonyos évtizedeket, amit átélünk időnként, hogy hát azért csak fogy, csak szűkül a világ, de arra gondolunk, hogy ugye mennyi van még, hát ugye az nem olyan sok, de azt mondja Az ige a maga idejében aratunk majd, és ez egy gyönyörű, hogy kinyitja ezt a helyzetet, ezt a szűkülő, hátralévő időt az ige, mert azt mondja, a maga idejében ez már az Isten ideje. Ez már az örökké valóság. Hogy majd a maga idejében ott leszünk, és majd aratni fogunk. Hol van ennek a tere, ugye, ahol lehet tenni valamit, ahol lehet szolgálni, a közösségben, a gyülekezetben először, azt mondja, cselekedjetek jót mindenkivel, de kiváltképpen hitünk cselédeivel, de ez nem egy ilyen kizárás, hanem azt mondja, hogy hát ne, mit tudom én, Új-Guineába akar jót tenni, bár most éppen ezen munkálkodunk, hogy Új-Guineába kerüljön a Molnár Mária templomába egy kis harang pitilúra, tehát ott is lehet jót tenni, de azért itt ezen a helyen, ahol most vagyunk, meg ennek a vonzás körébe, ezt javasolnám a jó cselekvésének. Tudnék, ez itt van, ahogy mondta, azt hiszem éppen Ravasz, hogy akinek a könyökébe egy beleütközöm, azzal kell jót tenni, mert Isten adja, hogy a gyülekezetünkbe először, és egyre inkább úgy látom, hogy az lenne a cél, hogy a teljes gyülekezet legyen ilyen értelemben szolgáló közösség, így egymás mellett, egymás terhét hordozzátok. Ez mindenkire érvényes, amikor megkérdezi valaki, de hát én mit csináljak, tiszteltes úr, mert én már fáradt vagyok, én már beteg vagyok, kicsi a nyugdíjam, tehát már lejárt az az idő, én pedig azt gondolom, hogy pontosan adatik egy nagy terület, többször is elmondtuk az imádság szolgálatának lehetősége, első számú feladata, teherhordozásban azokért, ahogyan éppen az elején mondtuk, akiknek volna mit letenni, azokért különösképpen kell könyörögni, és kérünk erre mindenkit, hogy hordozzunk egymást imádságban, akiket jól ismerünk, egyébként ugye hetente majdnem elhangzik szintén az úrasztalától, hogy bent ülnek a templomba gyászolók, hogy a gyülekezet imádságos szeretetébe ajánljuk őket, hogy hordozzák őket szeretettel. Ezt most így az igének a fényébe vegyük még komolyabban, és valóban teljesítsük ezt a szolgálatot. Az Isten lelkének a világossága adjon ebben útmutatást mindnyájunknak, és ezt a fajta szolgáló, egymás terhét hordozó közösséget nyugodtan kitűzhetjük célnak, ahogy elneveztük ezt az évet, a növekedésben. Ebben érdemes növekedni, Isten ebben áldjon meg bennünket. Amen. A 487-es dicséretünk 5. és 6. versét énekeljük feleletül. 487, 5. és 6. ének az ismerős. Ennek a reménysége így kezdődik a...
Reménysége ruház föl, ördög törébe ne essem, szívem hozzád kell.
Hagyjuk meg a fejünket, és csendesedjünk el. Urunk Istenünk, Te igéd mindig valamit mond nékünk, ami új a mi számunkra, és ott van közben a szemünk előtt folytonosan, csak nem vesszük észre. Köszönjük, hogy most megint rávilágítottál a lelkünknek egy olyan zugára, amelyikről azt gondoljuk, hogy általában rendben van, általában jól van az úgy, ahogy van. Köszönjük, hogy nem azért történik ez a rámutatás, hogy megint bebizonyosodjék az, hogy mennyi hibánk van, hanem hogy még inkább tudjunk tisztulni, növekedni, még inkább növekedjen bennünk a szeretet, megértés, az egymásra figyelés, még több ajándékot tudjunk tőled kérni, mert annyi fölöslegességgel van tele a szívünk, és te annyi gazdagságot kínálsz. Hogy lássuk meg ezeket. És köszönjük, hogy ez nem életkor függő, ez nem annak a függvénye, hogy mennyire vagyunk okosak, vagy még okosabbak, mindentudók, nem egyedül annak a függvénye, hogy mennyire nyitott a szívünk. Hát, hogy ne legyünk zárt emberek, hogy egymásra nem figyelők, vagy főként nem olyanok, akik sok-sok terhet, fájdalmat, bánatot hordoznak, és nem érdekli a másik. Hiszen pont tapasztaljuk azt, hogy amikor odafigyelünk a másik terhére, akkor a miénket is könnyebben hordozzuk. Amikor odafigyelünk a másik fájdalmára, akkor a miénk is könnyebbül. Gyógyíts is meg bennünket, mennyei édesatyánk. És most különösképpen ne légybe visszük a megszomorodott szívű családoknak a terheit, amely hirtelen szakadt, ruhant rájuk, és nehéz elhordozni a legnagyobb teher, gyásznak, végleges veszteségnek a terhét. Áld meg őket, erősíts meg őket, gyógyíts meg őket, és mindnyájunkat, akik a hiányainkkal küzdünk, fájdalmainkkal, görcseinkkel küzdünk. Köszönjük, hogy vannak emberek közöttünk, és mi magunk is lehetünk ilyenné, akik szelídséggel tudnak oda nyúlni másoknak a fájdalmaihoz, és kérünk, hogy ebben is taníts bennünket a szolgálatra, terhordozásra. Légy velünk, köszönjük néked a lehetőséget, amit kaptunk, és elédbe visszük újból és újból az iskolánkat, elédbe visszük az óvodánkat, a gyermekeket, a kicsinyiket, a jövendő nemzedéket, te áld meg az ott folyó munkát és a döntéseket. Te segíts meg bennünket mindenfajta tekintetben, úgy az anyagi, mint szellemi és lelki tekintetben, hogy el tudjuk végezni ezt a munkát a te dicsőségedre és sok családnak a javára. Légy velünk a jövő hétnek a munkáiban, őrizd meg bennünket a hazafelé vezető úton, a te fiadért kérünk, az Úr Jézus Krisztusért, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a testvéreknek, hogy istentisztelet után rendkívüli presbiteri gyűlést tartunk, ez egy gyors lesz, mert a meglévő határozatokat és egyebeket, illetve anyagokat kell elfogadni, és kell, hogy kapjanak egy-egy számot. Hirdetem azt, hogy este 18 órakor a kórusunk a Kálvin téri templomba esti zenés áhítaton énekel, tehát ez este 6-kor van. A többi időpontok a megszokott időpontban vannak, és ebből egy újat most aláhúznék, kedden, este 7 órakor az iskolában egy új alkalmat indít, az iskola lelkész, ennek ez a címe, hogy kiút a völgyből. Ennek a részleteiben most nem mélyedek bele, nem is tudom, hogy nem kellene, hogy te mondj erről valamit, András, légy olyan kedves, gyere akkor ide. Most persze, már most kell hirdetni. Ne szalasszuk el az alkalmakat.
Áldás békesség, ez egy olyan alkalom lenne, hogy itt hirdette a nagytiszteletű úr, azt a címet adtuk, hogy kiút a völgyből, azokat szeretnénk megszólítani, akit valamilyen veszteség ért az elmúlt időszakban, vagy olyan gyászt hordoznak, vagy olyan veszteséget, amit nehezen tudtak feldolgozni, illetve hogy az a másik cél, hogy segítsük a feldolgozást ezen az alkalmon. Ez vonatkozik ugyanúgy nyilván a gyászra is, de célunk, például itt hogy a szülőknek ezt meghirdettük, ugyanúgy például az elvált vagy elhagyott szülőket is megszólítani ezzel. Ezt az alkalmat Sebestyén Katabudai beosztott lelkipásztor fogja vezetni, illetve őt kértem meg, hogy segítsen, hiszen ott a Szilágyi Dezső téren már működik egy hasonló csoport, és így jön el közénk. Két hetente kedden, este 7-től 8-ig lenne ez az alkalom, és az első kettő az inkább egy előadás jellegű, és az utána, aki úgy érzi, hogy szeretne maradni, az utána lévő 6 alkalom pedig egy csoportos beszélgetés, illetve feldolgozás lenne. Aki tud ilyet, szeretettel várunk, vagy azt, akit érint, azokat is. A másik, ha már itt vagyok, akkor még egyet szeretettel hadd hirdessek, többen már tudnak róla. Az intézményünk, az iskola, a Károli Egyetem egyházi nyelvvizsga központjának nyelvvizsga helyévé vált, tehát nem az épület vált azzá, hanem az intézményünk. Ez azt jelenti, hogy majd a jövőben angol, német és olasz nyelven lehet alapközép és felsőfokú nyelvvizsgát tenni az iskolába. Ennek a részletei még kialakulóban vannak, de mondtam, ezt az örömhírt megosztom, és ha valaki készül, hogy majd egy év múlva mondjuk nyelvvizsgát szeretne tenni, akkor ne szalassza a lehetőséget, hogy a saját intézményünkbe tegye ezt meg. Én azt szeretném kérni, hogy a gyülekezet úgy tekintsen erre, mint hogy a gyülekezetnek van egy nyelvvizsgázó helye. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen. Szerdán nyugdíjas biblióra meg lesz, és este 6 órakor látogató szolgálat megbeszélés, ugye a 6-os katalának a vezetésével. Csütörtök reggel biblióra van, most ezzel a döntéssel elindultunk, hogy KT magyarázattal egybekötve vannak ezek a reggeli bibliaórák, mostantól kezdve hosszabb ideig. Konfirmációk meg lesznek, és szombaton 10 órakor délelőtt a hittanórát is hirdetem, ami azért fontos, mert úgy gondolom, hogy fel kell, hogy fejlődjön a szombat délelőtti hittanóra jövőre nézve. És délután 4 órakor lesz a 2012-ben megkeresztelt családok, mármint egy kisgyermekek és szüleik találkozója, tehát ez is nagyon fontos missziói alkalom. És vasárnap 10 órakor az istentisztelet után szeretett vendégség van, már a férfi körön már tisztáztuk, hogy az Ádám kör lesz az, aki vendégül látja a gyülekezetet, úgyhogy majd tudunk egyet itt virítani a szeretett vendégségbe. Hirdetem azt, hogy a mai istentiszteleten Kálai Horváth Eszter testvérünk olvasta fel az igét. Hirdetem a következőt. Az elmúlt héten kétszer is megálltunk Ravatal felett. Takács Attila Tibor testvérünk 71 éves korában elhunyt. A vigasztalás igéjét az 1 Korintus 10:13-ból vettük. Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni. Sőt, a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy elbírjátok azt viselni. Egy mondatomban ehhez, ugye ma a kis harang külön is megszólalt azért, hogy az föl lehessen venni, és Amerikába ki lehessen küldeni a még élő testvérhez, aki ezt a kis harangot megöntette édesapja emlékére, aki pedig ugye 56-os mártír, és egyben a gyülekezetnek nagy ívű gondoka volt, és közismert ember Budafokon, mint orvos. A gyülekezet történetében egyébként bőségesen találunk erre adatot. Hirdetem azt, hogy idősebb Bede Tibor 73 éves korában adta vissza a lelkét teremtőjének, Ravatala felett a Róma 6.23 szerinti ige hangzott el, mert a bűncsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, ami Urunkban. Isten vigasztaló szeretete legyen a gyászolókkal, és valóban hordozza a gyülekezet imádságban megszomorodottakat, a családokat. Átadom a szót a gondnok úrnak.
Kedves testvérek, látszott, hogy jó sokan voltak a gyerekek most az úrasztala körül. Ez részben azért is volt, és ezt terjesszük, hogy az óvodás gyerekeket a szülők a gyerek tanításig lehetőleg a padokba tartsák maguk mellett, majd indítsák el ide az úrasztalához, a gyerek tanításhoz, és a tanítás után a felügyelő munkatárs viszi majd fel a torony szobába, az ifjúsági szobába. Tehát, hogy ezt a rendet próbáljuk meg bevezetni, mert akkor könnyebben mozognak a holdások. Ma este a Mozart ifjúsági zenekar, este 6 órakor zenés istentiszteleten szolgál a Kálvin téri református templomba, az igehirdetés szolgálatát lelkészünk Nagy Péter végzi. Hegedűs Lóránt nyugalmazott püspök, a zsinat volt elnöke temetése. Következő szombaton, 16-án, 13 órakor lesz a fiumei temetőbe, a gyászjelentés ki van téve a kapura. A jövő évi gyülekezeti táborra is már készüljünk, tehát augusztus 12 és 17 között lesz Berekfürdőn. A zárszámadás költségvetés mostanában készül el, elmondhatjuk, hogy köszönjük a testvéreknek a támogatását a adott körülmények között. Ez egy nagyon nagy eredmény, hogy szerény, de pozitív eredménnyel tudtuk költségvetésünket zárni az elmúlt évben. Ezért kérjük azt is, hogy a jövőben is a testvérek, ha lehet, akkor havi rendszerességgel támogassák a gyülekezet szolgálatát, ne csak a decemberi vagy nagy ünnepek körüli nagy befizetési hullám legyen, hanem egy viszonylag egyenletesebb költségvetésbe tudjunk gondolkozni. Továbbra is várjuk azokat, akik a gyülekezet látogató szolgálatába szeretnének bekapcsolódni, tehát Hatos Katalin testvérünk, Kati, állj fel egy kicsit, mert lehet, hogy aki érdeklődik, az nem ismer. Ő szervezi ezeket az alkalmakat, és az a célunk, hogy azok az emberek, akik a névjegyzékünkben vannak, körülbelül 1800-an vannak, a választói névjegyzékünk pedig most 327, tehát a kettő közötti különbséget jó lenne csökkenteni. És akik mostanában csatlakoztak, vagy még nem olvasták, nagyon ajánlom a figyelmükbe az iratterjesztésbe kapható gyülekezet történetet, és azt is, ezt mindig el kell mondani, hogy ott a iratterjesztés mellett egy dobozban van rengeteg találtárgy. Nézzük meg, hogy mi az, ami esetleg a sajátunk, és elfeledkeztünk róla. Köszönöm szépen, és mindenkinek áldott hóbolyózást kívánok.
Keressük ki a 472. énekünk 5., 3., 4., 5. versét, lelkek éjjét oszlatni fénnyel. áldott Isten, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak Atya, az irgalom Atya, minden vigasztalás Istene, aki minket veletek együtt a Krisztusban megerősít és fölken, az ő pecsétjével el is jegyzett és a lélek zálogot adta szívünkbe, övé a dicsőség mind örökön örökké. Amen. Áldás békesség. Thank you.